De most így szól az Úr, a te teremtőd Jákób, a te formálód Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kell szállt, én veled vagyok, és a folyókon azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg, mert én az Úr vagyok, a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Istennek szent lelke, szállj le most mireánk, és vezessel bennünket, ami élő Jézus Krisztusunkkal való közösségre. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Istennek igéjét, úgy, amint az írva található, a Királyok első könyvének első részében, a 38-tól az 53-ig terjedő versekben. Elment tehát Szádók pap, Nátán próféta és Benájá, Jódádá fia, meg a kerétiek és a pelétiek, Salamont Dávid király összvérére ültették, és levezették a Gihonhoz. Szádók pap pedig kihozta a sátorból az olajos szarut, és fölkente Salamont. Majd megfújták a kürtöt, és az egész nép ezt mondta, éljen Salamon király. Azután fölvonult utána az egész nép, s a nép sípokkal sípolt, és olyan nagy örömmel örvendezett, hogy a föld szinte meghasadt a hangjuktól. Meghallotta ezt Adoniá, és a nála levő meghívottak mind, amikor a lakoma végén voltak. Joáb is meghallotta a kürtszót, és ezt kérdezte, miért van ilyen nagy zaj a városban? Még beszélt, amikor megérkezett Jonátán, Ebjátár papfia. Adoniá, ezt mondtam, jöjj be, te derék ember vagy, biztosan jó hírt hozol. Jonátán így válaszolt Adoniának. Nem, mert a mi úrunk Dávid király, Salamon tette királyá, s elküldte vele a király Cádok papot, Nátán prófétát, és Benáját, Jódádá fiát, meg a kerétieket és a pelétieket, s a király összvérére ültették. Cádók pap pedig Nátán prófétával együtt királlyá kente őt a Gihonnál. Onnan vonultak föl örvendezve, ezért zajos a város, ennek a hangját hallottátok. Salamon már ott is ül a királyi trónon, sőt, a király udvari emberei is mind oda mentek, és így áldják urukat, Dávid királyt. Tegye Istened Salamon nevét híresebbé a te nevednél, és trónját még nagyobbá a te trónodnál. A király meghajtotta magát a fekvő helyén, azután pedig ezt mondta a király. Áldott az Úr Izrael Istene, aki megadta nekem a mai napon, hogy szemem láttára ült utódom a trónra. Ekkor megrémülve fölkeltek mindnyájan, akik Adoniához voltak meghívva, és elment mindenki a maga útjára. Adoniá azonban félt Salamontól, azért elment és megragadta az oltár szarvait. Jelentették Salamonnak, hogy Adoniá fél Salamon királytól, ezért megragadta az oltár szarvait, és ezt mondja, esküdjék meg nekem most Salamon király, hogy nem öli meg fegyverrel szolgáját. Erre így szólt Salamon, ha derék ember lesz, egy hajszála sem esik a földre, de ha valami rosszat követ el, akkor meg kell halnia. Ekkor érte küldött Salamon király, és elhozták az oltártól. Ő pedig, amint megérkezett, leborult Salamon király előtt. Salamon ezt mondta neki, eredj haza! Kedves testvérek, Isten tegye áldottá az ő áldott igéjét mindnyájunk lelki épülése számára. Gyertek alázatos lélekkel, imádkozzunk! Drága mennyei édesatyánk, leborulunk te előtted, és szeretnénk téged áldani, magasztalni, dicsőíteni, mert Urunk, hatalmas Istenünk vagy, aki megőriztél és megtartottál bennünket a nyár hónapjaiban, a szünidőben, és köszönjük, Urunk, hogy elengedted érnünk nekünk, hogy most augusztus hónap utolsó vasárnapján te eléd járulhatunk, hogy hálát adjunk, és hogy mi is megragadjuk a te kegyelmedet, amelybe bizakodunk, Urunk. Köszönjük, hogy megtartottál egyen-egyenként is bennünket, és közösségként is. Szeretnénk, Urunk, most is kérni téged, hogy bár nem tartjuk magunkat méltónak arra, hogy a mi lelkünk hajlékába jöjj, mégis egy szót szólj, hogy meggyógyuljunk általa. Így óhatjuk most is élő igédet, az életnek beszédét, Urunk, mert anélkül semmit sem tudunk, nem tudunk tájékozódni, homályba tapogatózunk, ami gondolataidat a te drága igéden keresztül ki nem jelented nekünk. Így kérünk, áld meg az ige hirdetőjét, s áld meg bennünket az ige hallgatóit, hogy életnek beszédét fogadhassuk be szíveinkbe. Jöjj könyörülő urgalmaddal, édesatyánk, és kérünk, hogy te általad tudjunk most is tanulni, és ne legyen senki, aki nagyobb lehetne a szívünkben, mint te, aki királyoknak királya, és uraknak ura vagy. Így légy közöttünk, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság. Amen.
Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található Márk evangéliumában, a 9. részben, a 33-tól 37-ig terjedő versekben. Megérkezte Kapernaumba, és amikor már otthon volt az Úr Jézus, megkérdezte tőlük: miről vitatkoztatok útközben? Ők azonban hallgattak, mert arról vitatkoztak az úton egymással, hogy ki a legnagyobb. Jézus ekkor leült, odahívta a 12-t, és így szólt hozzájuk: ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenki szolgája. És kézen fogva egy kisgyermeket közéjük állította, átölelte, majd ezt mondta nekik: aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad az én nevemért, az engem fogad be, és aki engem befogad, az nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elküldött. Kedves testvérek, aki olvassa a református bibliaolvasó vezérfonalunk szerint Isten igéjét napról napra, tudhatja, hogy ma az Ó és az Új Szövetségi igék egyaránt elhangoztak. Nagy tiszteletű asszony felolvasta az Ószövetségi igét, én pedig az imént az Új Szövetségi napi igét. Nem véletlen ez, bár látszólag teljesen különböző a két történet, egészen más korból származik, egészen más helyzetből, mégis van a kettő között egy nagyon fontos kapcsolópont. És ez a kapcsolópont pedig az a kérdés, hogy ki a nagyobb, vagy ki a legnagyobb. Mind a két történetben ez jön elő. Az Ószövetségi történetben ugyanis azzal szembesülünk, hogy Dávid király megöregedett, és úgy gondolják, hogy itt az ideje lassan, hogy valaki örökölje a trónt. Adóniá azt gondolja magáról, hogy én vagyok a méltó arra, hogy átvegyem az ő helyét, hiszen a legnagyobb vagyok. Bárha egészen őszinték vagyunk, ez nem állja meg a helyét, hiszen nem ő volt a legnagyobb, a legelső gyermek, de hát tudjuk, hogy van, akit megöltek, van, aki meghalt, van egy testvére, akiről tudjuk, hogy idősebb, mint ő, de nem tudjuk, hogy mi történt vele, lehet, hogy ő is időközben meghalt, és így elképzelhető, hogy ő úgy számba vette a testvéreket, akkor azt mondta, hogy akárhogy is én következek a trónon. A sorban én vagyok az, akinek jönnie kell, úgyhogy én fogok uralkodni. De erről nem kérdezett meg senkit sem, hanem fondorlatos módon embereket gyűjtött maga mellé, és akkor csinált egy ilyen nagy partit, amivel tulajdonképpen azt fejezte ki, hogy na látjátok, mostantól én vagyok a király, és úgy nézzetek rám. Ezt végül is megakadályozták. Aki olvassa az igét, az el tudja olvasni részleteiben, hogy hogy is történt, de végül kikiáltották Salamont királyát, és így Adónia megijedt, bocsánatot kért, és így tovább. Ismerjük, ezt már hallottuk az imént az igéből, ahogyan felolvasta nagy tiszteletű asszony. És az, hogy nem a legnagyobb lett a király, bár talán a szokások szerint tényleg így kellett volna, hogy legyen, az Isten akaratával egyező volt, mert ha olvassuk az igét, azt látjuk, hogy bizony Isten is Salamont kedvelte, és ez így volt helyes, így volt Isten akarata is, hogy Salamon következzen a trónon. Az Új Szövetségi igében pedig azt látjuk, hogy az Úr Jézus menet közben tanítani akarja a tanítványait, beszél nekik sok mindenről, többek között másodszor jelenti számukra, hogy őt meg fogják ölni, meg fog halni, de harmadnapon feltámad. Erről beszél az Úr Jézus, és a tanítványok füle mellett mindez elmegy. Nem nagyon figyelnek oda rá, mert önmagukkal vannak elfoglalva. Ott vannak Jézus mellett, hallják, hogy mit mond, de A szívükig nem jut el talán egy szó sem, a fülükig igen, de a szívükig nem. Egy kicsit úgy van, mint órán szokott lenni, amikor itt vannak a kedves tanárnénik, tanárbácsik, magyaráznak a diáknak, elmondják talán a honfoglalás eseményeit, vagy a kör területének a kiszámítását, vagy éppen arról beszélnek, hogy a kettes számrendszer mennyire fontos alapja az informatikának, és így tovább. A gyereknek a füléig eljut mindez, de közben azon gondolkozik, hogy a fészen üzente nekem valakit a barátom, vagy azon meditál, hogy mit fogunk csinálni a szünetben, vagy a pattárs oda csúsztatott egy lapot, amire rá van írva valami butaság, és azon gondolkoznak, adják tovább. Ott vannak, elvileg mindent hallanak, és aztán megtörténik, hogy mégsem tudnak semmit. Otthon megküszködni kell. De hát nem csak a gyerekek ilyenek, meg mi is így nőttünk fel, csak mi nem a Facebookról beszélgettünk annak idején. A felnőttek is sokszor így vannak, és hát jó, ha az igéhirdető példával áll elő, jó példával jár elő, sajnos én rosszal is elő tudok állni, mert bizony előfordul az, hogy olvasom az igét én magam is, és azon kapom magam, hogy nem tudom, hogy mit olvastam. És akkor újra kezdem. És akkor megint újra kezdem, és van, amikor háromszor is, meg négyszer is újra kell kezdeni, mert elkalandoznak a gondolataim, erre is, arra is, mit kell majd ma csinálni, és így tovább. Szóval nem csak a gyerekek ilyenek, hanem mi magunk is. Még a templomba is előfordul. Beülünk, rászánjuk az időt, eljövünk istentiszteletre, talán még bibliaórára is, és közben talán gyötör a gondolat, hogy mi lesz a munkahelyemmel, lesz-e új, vagy lesz-e társam. És közben Isten már lehet, hogy ezt réges-rég elrendezte, csak még két hét múlva fognak engem felhívni, de abban a két hétben Isten valamire tanítani szeretne, de én nem hallok semmit, mert ezzel vagyok elfoglalva, amiről az Úr megígérte, hogy ő gondoskodni fog róla, de nem, én ezen görcsölök, és nem figyelek arra, hogy ő mit szeretne mondani. Itt ebben az esetben az Úr Jézus azért nem tudott a tanítványok szívére beszélni, mert ők azzal voltak elfoglalva, hogy ki a nagyobb, ki a legnagyobb közöttünk. Ha hallották volna azt, hogy Jézus mit beszél, vagy a szívükig is elér, amit mond, biztos, hogy elszégyelték volna magukat, de tényleg csak a fülükig ért mindaz, amit Jézus mondott. Elképzelhető, hogy egy picit le is maradtak Jézustól, és úgy csukdoskódtak, mert szégyelték volna egyébként, ha ő hallja ezt, hogy ők azon vitatkoznak, ki a nagyobb közöttünk. De amikor megérkeznek Kapernaumba, Jézus szembesíti őket vele, miről beszéltetek, és akkor nem is mondanak semmit. Hát ezt ki kellene bevallani, hogy mi azon vitatkoztunk, hogy ki a nagyobb közöttünk. És Jézus rámutat, tudja, hogy erről volt szó. Ki a nagyobb? Hát ez is kérdés közöttünk. Legyünk őszinték. Ki a nagyobb? Ki a legnagyobb? Ki a legdicsőségesebb? Ki a legnagyobb elismerésre méltó? Amikor gyerek voltam, talán harmadik osztályba mentünk, emlékszem még mindig arra az első torna órára, nekünk még akkor nem okozott lelki válságot, és nem lettünk lelki rokkantak attól, hogy tornasorba kellett állni, és ott szembesültem vele, hogy bizony az utolsó előtti vagyok. Megdöbbentem. Mi lett a többiekkel? Persze egy év múlva ez kiegyenlítődött, egy órán át tényleg megdöbbentő volt, hogy én ilyen kicsi maradtam. Mi azonban nem csak a termetünkről gondolkodunk, hanem sokkal inkább a társadalmi, egyházi, közéleti, szomszédok között betöltött munkahelyi szerepeinkről is. Mennyire vagyok én nagy? Mennyire számítok nagynak? Egyik kedves ismerősöm szokta mondani, hogy itt közöttünk, Magyarországon elég jellemző a rangkórság. Rangkórság. Én mekkora rangot, mekkora presztízst töltök be, mennyire vagyok fontos. Mennyien adnak a szavamra, vagy lélekben szinte leborulnak előttem. Pedig akik ebben a rangkórságban szenvednek, azok valójában olyanok, mint a Kukor és Kotkoda mesében, a kakasok, akik azon vitatkoznak, hogy kinek nagyobb a szemétdombja. És valóban magasabban van, aki több szemetet gyűjt össze, de szemeten áll. Szemét van alatta. Nem kincseket gyűjtött, hanem szemetet. Sokan harcolnak így a nagyobb rangért, de szemetet hordanak össze. Az Úrnál ugyanis ezeknek nincsen helyük, az egyházban sincs helye az ilyen rangkórságnak. És mielőtt valaki félreértené, fontos megjegyezni, hogy ez nem azt jelenti, hogy bűn, baj, hiba, ha valaki egyetemi tanár lesz, vagy valamilyen vezetői pozíciót betölt, igazgatóvá válik, előléptetik, és így tovább. Nem erről van szó. Hanem arról, amikor valakinek ez az élet célja. Még több legyen. Még több pozíciót betöltsek. Már a végén össze se tudná számolni, hogy hány nagyon fontos, nélkülözhetetlen helyen vezető, de azokat mind betölti. És a tanítványok is így vitatkoznak egymás között, hogy ki a nagyobb. Hogy hogy jutott az eszükbe ez a kérdés, ezt így el se bírjuk képzelni, de hát ha magunkra nézünk, akkor mégiscsak látjuk, hogy esendők vagyunk, és ők is minden bizonnyal ugyanilyen emberek voltak, és vitatkoztak, ki a nagyobb. És tulajdonképpen, hogyha belegondolunk, akkor azt látjuk, hogy talán tényleg volt is okuk rá, hiszen mondhatta mondjuk András azt, hogy ti semmik vagytok. Én hívtalak benneteket ide. Ha én nem vagyok, akkor ti hol lennétek? Úgyhogy legyetek csendben. Én vagyok a legnagyobb. Aztán lehet, hogy azt mondta János, ó, ugyan már, ti itt veszekedhettek, de engem szeret legjobban Jézus, én vagyok a legnagyobb. Aztán lehet, hogy erre azt mondta Péter, félretolva az előzőeket, hogy ugyan már kis zöldfülűek vagytok, én vagyok a legidősebb, a legtapasztaltabb, ezerszer elmondtam, én, ha kell, az életemet adom Jézusért, én vagyok a főnök, én vagyok a legnagyobb. És akkor lehet Máté azt mondta, hogy tudjátok, beszélhettek ti itt sok mindent, de az igazság az, hogy én hoztam a legnagyobb áldozatot Jézusért. Én vagyonokat hagytam ott, amikor eljöttem a vámszedő asztaltól, úgyhogy én vagyok a legnagyobb is. Az összes többi tanítvány is minden bizonnyal elő tudta venni a maga adó ászát, amivel megpróbálta lecsapni az előzőek véleményét. Az minden bizonnyal vitán felül állt, hogy Jézus a legnagyobb. Ez nem volt kérdés közöttük. De ki jön utána? Ő mögötte ki lesz a főnök? Ki helyettesíti Jézust adott esetben? Ki a legtekintélyesebb mögötte? És Jézus erre mondja, hogy aki első akar lenni közöttetek, az legyen utolsóvá, és mindenkinek a szolgájává. Én nagyon sokáig egészen erre az igehirdetésre való készülésig úgy gondoltam, hogy Jézus ezt azért mondja, mert ezzel mintegy fegyelmezni szeretné a tanítványait. Én úgy gondoltam rá, hogy Jézus ezt azért mondja, hogy valaki nagyságra törekszik közöttetek, na akkor lökjétek a sor végére. Aki köztetek főnök akar lenni, tessék beállítani vízhordónak. Tanulja meg, menjen hátra. Én ezt így gondoltam eddig. De én úgy gondolom, hogy sokkal inkább pozitív módon fogalmazta meg ezt Jézus, és nem fegyelmezési céllal, hanem azt mondja, hogy valaki nagy akar lenni köztetek, jóra törekszik. Az útja ennek az, hogy be kell állni a sor végére, és legkisebbnek kell lenni, mert abból lehet majd a legnagyobb, aki megalázza magát, háttérbe vonul és úgy szolgál. Biztosan ismerik sokan azt a játékot, hogy utolsó pár előre fuss, a keresztények között is így lehet előre haladni, leghátulról. Csak okoskodással, szöveggel, kritikával, némelyek előtt talán lehet emelkedni, talán nagyságot is lehet kivívni, de az Úrnál ez a nagyság csak szemét, és az ítéletkor megég. A szemetet mi is igyekszünk a lakásból kivinni, amikor megtelik a kuka, mert annak nem ott van a helye. És nagyon megdöbbennénk, hogyha jönne hozzánk valaki vendégségbe, hozna a vállán egy zsákot, egy batyut, néznénk, hogy mi akar ez lenni, és amikor bemegy a szobába, akkor látnánk, hogy ez tel is tele van szeméttel. És akkor nem akarjuk megbántani, ezért finoman, udvariasan mondjuk neki, hogy kivisszük szívesen a szemetedet a kukába, és akkor ő azt mondaná, hogy szemetet, hát ezek az én kincseim, hát ez milyen fontos nekem. Mi meg azt mondjuk, hogy ne haragudj, nálunk ez szemét. Na, így lesz a mennyek országában. Itt a földön rengeteg dolog olyan, ami hú de fontos, meg emberek nagyon odáig vannak érte, és nagyon tisztelnek miatta. Az Úr meg azt fogja mondani, hogy ide ne hozzál szemetet. Ez kint marad. Ezek nem ide való dolgok. A mennyek országában a világi hívságokkal, pozíciókkal nem lehet bebocsátást nyerni. Jézust egyáltalán nem gyűgözi le, hogyha valaki számtalan pozíciót és tisztséget tölt, hogyha közben nincsen alázattal és nem szolgálatkészen vezeti ezeket a tisztségeket. És az iskolában is megjelenhet ez, Amikor a gyerekek azt mondják, hogy én olyan cuccokban járok, én olyan eszközöket használok, ami másnak nincs, én olyan foglalkozásokra járok, amire más nem, Jézus ezekben nem gyönyörködik. Ismerek olyan embereket, akik szinte állandóan fanyalognak, panaszkodnak amiatt, hogy őket sosem választják meg semmilyen tisztségre. Van valamilyen választás, jelölik ezt, jelölik azt, ő sosincs ott. Miért nincs ott? Pedig ő méltó lenne rá, ő már mióta, és így tovább. De azt nem veszik észre, hogy a fanyalgással töltött időt lehetett volna szolgálattal is tölteni. És talán akkor szem előtt lennének. És én úgy látom, hogy komolyabb munkahelyeken is így van, ahol igazán profi a cég, ahol igazán eredményeket akarnak elérni, ott azokat léptetik elő, akik tényleg dolgoznak. Ahogyan Jézus mondja, a kevesen hű voltál, sokra bízlak ezután. Az Úrnál nem kincsek azok, amik a földi életben lenyűgözik az embereket, amiért tisztelet övezi a világban az embereket. Ellenben az alázat, a szeretet, a mások felé való szolgálat, az imádkozás olyan kincs, melyeket a legnagyobb tisztelet övez, és ami gazdagságot jelent a mennyben. Sokan vannak, akik talán nem kellően becsülik meg, tisztelik például, csak hogy olyat hozzak, akit legtöbben ismernek, Szabó Dani bácsit. Mert ő olyan kis közvetlen, olyan kis alázatos. De amikor eljön hozzánk szolgálni, amikor meghívom és elvállalja a szolgálatot, én nagyon megtisztelve érzem magam. Vagy ha felajánlhatom neki, hogy üljön be a kocsimba és hadd vigyem ki az állomásra, és ha ő ezt megengedi, megtisztelve érzem magam. Számomra megtiszteltetés, hogy egy ilyen embernek szolgálhatok, hogy tehetem. És lehet, hogy a világban ő csak egy egyszerű kis ember, a kopott zakójában. De a mennyekben nagyon-nagyon gazdag lesz. Nagyon fontos, testvérek, hogy a nagyság az Úrnál egészen másképpen jelenik meg. Aki meg tudja fogadni a Krisztus nevében az embereket, aki el tudja fogadni és tudja hordozni a másikat, aki tud a másik felé szolgálni, az gyűjti a kincseket. Egy alkalommal az egyik lelkész kollégám mesélte, hogy meghívtak fiatalokat a gyülekezetükbe szolgálni. Kétnapos volt a szolgálat. Nagyon örült neki a gyülekezet, sosem volt még ilyen náluk, hogy ilyen két napra is, meg egy ilyen komoly csoport megjelenjen. És akkor megbeszélte a lelkész a testvérekkel, hogy akkor, mivel kétnapos a szolgálat, ezért mi fogjuk őket elszállásolni. Majd mindenki családonként fogad egy-egy fiatalt. És mindenki rábólintott, jó lesz, nagyszerű. Néhány nappal a fiatalok érkezése előtt megkérdezte ez a lelkész kollégám, hogy na akkor kihez mehetnek, hadd írjam a neveket. Senki nem jelentkezett. Senki. És akkor mondta, hogy ne vicceljenek már, hát meg van hirdetve interneten. Készülnek emberek. Ezek a fiatalok jönnek, hol fognak aludni? Hát ilyet nem lehet csinálni, ki fogja őket befogadni? És hiába beszélt a lelkész, senki nem jelentkezett. Azt mondja, én egyedül nem tudok 40 embert ellátni. Végül eljött a nap, eljöttek a fiatalok, szolgáltak, és este a lelkész azt mondta az istentisztelet és a szolgálat után, kihirdette mindenki füle hallatára, hogy na akkor most az istentisztelet után pedig a testvérek egy-egy fiatalt ki fognak választani, hogy ő hozzájuk fognak menni. Késztények elé állította a gyülekezetet. Hát nem volt mit tenni, tényleg muszáj volt választani, és minden fiatalnak lett helye. Eltelt néhány nap, és ahogy találkozgattak az emberek a lelkésszel, örvendezve újságolták, micsoda felemelő élmény volt nekik, hogy ezek a fiatalok ott voltak. Hogy ők nem is gondolták, hogy ilyen fiatalok vannak, akik ilyen odaadóak, tisztelettudóak, imádkoznak, és így tovább. Milyen jó volt hallani a bizonságtételt, azóta már volt más ilyen alkalom is. De először még a készsége sem volt meg, hogy befogadjunk valakit. Először rábólintottak, hogy ne, majd a szomszéd, majd a pattársam, aki mellettem ül, majd biztos valaki befogadja, de én nem. Jézus odaállított egy gyermeket a tanítványok elé, és azt mondta nekik, hogy ha nem tudtok az én nevemben befogadni egy gyermeket, akkor ti nem lesztek nagyok, maradtok picikék. Miért is állított egy gyermeket? Mert a gyerek senki. Gyerektől nem lehet várni azt, hogy majd ő előléptet, majd segíteni fog, a gyerek csak nyűg, csak feladat, csak baj van vele. És azt mondja Jézus, hogy ráadásul nem is a tiéd, de ha be tudod fogadni, meglátod. Nem is őt fogadod be, hanem engem, meg aki engem elküldött. És nekünk az Úr Jézus példát adott, mert ő is befogadott bennünket. Amikor Jézust keresztre feszítették, szívébe zárt minket. És nem tudom, testvérek, végig gondoltátok-e, hogy ez hogy történt? Vajon úgy volt, miközben ütötték, verték, ostorozták őt, miközben felszögezték kezét, lábát, gyalázták, köpködték, arra gondolt, hogy nem baj, megéri, mert olyan rendes ez a Péter, olyan kedves ez a Máté, annyira jó fej, meghalok értük. A bűneinket vitte fel, nem a jó fejségünket. A paráznosságunkat, a lopásainkat, a hazugságainkat, a tisztátalanságot, a mocskainkat befogadott bennünket. Ő maga bűnné lett, hogy majd a mennyek dicsőségébe is befogadhasson bennünket. És most már látjuk, értjük, miért mondja Jézus, hogy ezek a világi dolgok, amikor mi azon versengünk ki a nagyobb, ezek kinn maradnak. És ha túlságosan kapaszkodunk ezekbe, akkor mi is kinn maradunk. Ezek nem mentenek meg. Aki nagy akar lenni közöttetek, az álljon be a szolgálatba. Az tudjon utolsó lenni. Nagyjá lesz majd. Még az is lehet, hogy emberek nem fizetnek meg, de Isten igen. Megjutalmaz gazdagon. Ő neki legyen engedelmes az életünk. Amen. Úr Jézus Krisztus, te vagy a legnagyobb. Téged akarunk a szívünkben az első helyre állítani. De ugyanakkor, hallva a te igédet, szembesülünk vele, hogy te nagyon sokszor nem vagy az első. Nagyon sokszor háttérbe szorítunk. Előrébb való az, hogy vegyünk egy másik autót, hogy költözzünk más helyre, hogy legyen előléptetésünk, hogy legyen jobb egészségünk, és ki tudja, hány száz és ezer elvárásunk, elgondolásunk, vágyunk van, amely kitölt bennünket, és te maradsz hátra. Bocsáss meg nekünk, Urunk, ezért. És könyörgünk ad, hogy téged tudjunk az életünkben királlyá tenni, és hadd tudjunk téged szolgálni. Segíts, Urunk, hogyha a legkisebb, a legalantosabbnak tűnő munkát is végezzük, hadd tudjuk azt a te dicsőségedre tenni. És ha mégis felemelsz bennünket, ha többre méltatsz, segíts, Urunk, ezt alázattal elfogadni, elhordozni, és szolgálni abban is a te dicsőségedre. Így kérünk téged, Urunk, tégy bennünket áldott gyermekeiddé, ott, ahová tettél. Ha pedagógusként iskolában, vagy óvodában, ha eladóként a boltban, ha tanárként az egyetemen, ha takarítóként bárhol, akármi is adatot nekünk, add, Urunk, hogy neked szolgálhassunk. És ha nem kapunk emberektől mindezért elég elismerést, hadd legyen nekünk elég a te jutalmad, amely minden értelmet felülhalad. Kérünk téged, Urunk, így tölts be bennünket lelked által, adj nekünk erőt, vigasztalást, bátorítást a nehéz időkben, és adj nekünk igazi örvendezést, amikor boldog napokat láttatsz velünk. Könyörülj rajtunk, Urunk, és különösen is eléd hozzuk intézményeinket, a Jókai iskolát, óvodát, add, hogy tanáraink, pedagógusaink, a technikai dolgozók is, mindenki tudjon a nyár után felüdülve, megerősödve beállni a szolgálatba. Segíts, Urunk, hogy a munka közben se tudjanak megfáradni. Áld meg, Urunk, a gyermekeket is, azzal a lelkülettel, amiről az imént hallottunk, hadd tudjanak ők is egymásra úgy nézni, mint aki másikat különbnek tartja. Így kérünk, segíts bennünket, megújult életben járni, megerősödni te benned. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.